Egy érdekes területre hajókázunk, hát nem vagyunk azt hiszem olyan nagy fogyasztói, de annál inkább izgat maga az
italát. Néha kis befektetői.
Azért mondom, hogy mint befektetés az, az izgat, viszont talán az egyik legnagyobb hazai szakértője, hanem a legnagyobb a vendégünk, Orbok Ilona, a BDO Magyarország cégcsoport egyik ügyvezető tulajdonosa. Szia, jó reggelt!
Köszönöm szépen a bemutatást, és jó reggelt!
Hát igen, nem mintha kéne, ugye, mert a cápákból biztos ismernek, és azt is tudják a kötődésedet a luxusiparhoz a kedves hallgatók. És akkor kezdjük is azzal talán, mint iparággal, illetve annak a hazai szintjével, hogy mennyire erős, vagy mennyire van meg az a fogyasztói réteg már Magyarországon, van, tudom, de hogy mennyire lehet erre üzletet alapítani, mennyire jó piac a luxus termékeknek Magyarország?
Magyarországon erről picit nehéz beszélni, mert ugye ez tipikusan nem egy olyan iparág, amiben Magyarország, hogy úgy mondjam, erős, hogyha ketté választjuk mondjuk a brendek és a fogyasztók szintjén, akkor brandbe hivatalosan nincsen olyan magyarországi márka, ami a hivatalos luxusipari márkák közé tartozna. Szerintem azért egy pár van, ami minőségileg biztosan beleérthető a luxusiparban, illetve Magyarországon elég kevés nagy nyugati luxusipari márka van bent, hogyha az Andrássy útra gondolunk, akkor csak egy pár üzlet van.
Hát
itt,
igen, nagyon szembetűnők, nagyon ismertek jelen vannak ott, de hát ugye mélységében néha olvasni, amikor levadásznak egy-egy politikust egy drága táskával, vagy ilyesmi, olyan brand nevek jönnek fel, amivel én nem is találkoztam, elnézést.
De ezt egyébként a helyi keresetek, vagy a helyi legtehetősebb arány alapján döntik el a cégek, hogy hova mennek be, és melyik városba nyitnak üzleteket?
Vagy igen, ugye ez nagyon érdekes, tehát például Magyarországon is volt itt olyan márka, aki már kivonult luxusipari márka, aki azért jött be, mert nekik bizonyos lokációkon meg kell jelenniük, de hát hogyha tartósan ugye nem tudnak nyereséget produkálni, akkor azért kimennek, de egy-két évet várnak azzal, hogy akkor megnézik, hogy sikerül-e vagy nem. De visszatérve a magyar fogyasztókra, én azt gondolom, hogy magyarországi fogyasztók is inkább külföldön vásárolnak, nem pedig itthon. Az itthoni luxusmárkák, már úgy értem, ezek a nyugati cégek, azok főleg a turistákra építenek, tehát hogy a turisták, amikor itt vannak, akkor ők vásárolnak ezekben a boltokban.
Aha. Ugye az előbb, amikor termék oldalról vizsgáltuk a luxust, említetted, hogy nem érik el sokszor, vagy talán sehányszor a hazai gyártók ezt a luxus színvonalat. Ezt hol lehet meghúzni, vagy honnan mondjuk azt egy termékre, hogy ez egy luxus termék?
Nagyon-nagyon hivatalos definíciója ennek így nincsen, viszont vannak olyan luxusipari riportok, kiadványok, tanulmányok, amik ugye listáznak cégeket. Ez általában 3-400 cég szokott lenni, ezek között, ha jótom, nincsen magyar cég, tehát én így értettem, hogy nincsen ebbe magyarországi cég, de minőségben szerintem vannak, hát akár hogyha borra gondolunk, kozmetikai termékekre, stb. Tehát azért vannak olyan termékek, amik minőségben, akár árában is beletartoznak.
Kis faktúrák, akár a divat, vagy pont az említett táska márkákból, vagy ilyenekre gondolhatunk.
Igen,
talán, ugye, ami magas
akkor
minőség.
A befolyásom nincs a luxusiparra, hogy ezekre a listákra magyar márkákat fel tudjak tenni, de igyekszem.
Igyekszem, jó. Volt valami, azt hiszem belét folytottam egy kérdést.
Nem, én csak egy leragadtam, hogy érdekes, hogy a magyarok, akik ezt megtehetik, inkább külföldön vásárolnak, és akkor viszont elég sok külföldi turista van, hogy a külföldi turisták is megválogatják, hogy hol vásárolnak, tehát Budapesten nem vásárolnak annyira luxus terméket, csak eszembe jutott Mykonosz, ami alapvetően egy kis görög sziget, oké, hogy alapvetően luxi sziget, és mondjuk a többihez képest drágább is, és mondjuk a leggazdagabbaknak a kedvence, de ott egy egészen kicsi helyen, egészen döbbenetesen sok luxus márka képviselteti magát, mondjuk több, mint Budapesten, ahova mondjuk mennyiségében nyilván több turista érkezik, de ezek szerint nem annyira a leggazdagabbaknak a célterület Budapest. Itt vesztettem meg kicsit a fonalat, hogy hol mennyi bolt van, meg mennyi márka képviselteti magát.
Igen, nagyon érdekes, hogy pont Mykonosz is, de több ilyen lokáció van, akár Portofino, Samorit, stb., amik hát gyakorlatilag pici faluk, hogyha így nézzük, de sokkal több luxusipari márka van. Itt ugye azért is nehéz vásárolni, egyrészt kevés a bolt, másrészt kicsi a kínálat. Tehát itthon nem erre az ultra vagyonos magánszemélyekre mennek, mert a luxusiparnak is ugye, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, hogy kik a fogyasztói, akkor vannak a nagy nagyon vagyonos magánszemélyek, amúgy ők adják az iparág bevételének a 40%-át, az nagyon sok, és ez összesen 8-10 millió ember a 400 milliós fogyasztói bázisból. Ők azok, akik hát a vagyonuk, vagy a vagyontermelő képességük is válságálló, tehát ők mindig is masszívan fognak költeni ebben az iparágban, és nem annyira érzik meg, hogyha mondjuk a világgazdaságban olyan a helyzet, hogy kicsit problémásabb. Van a másik fogyasztói kör, az úgynevezett aspiráló vásárlók, vagy felhasználók. Ők azok, akik hát inkább a belépő szintű fogyasztók, ilyen 3-5 ezer dollár között költenek egy évben, 2-3 terméket vásárolnak. Na most ők nagyon megérzik, hogyha a gazdasági helyzet nem olyan jó, és ezért is van most a picit egy lassulás megfigyelhető a luxusiparban, mert ezek az aspiráló vásárlók, amik több mint a fele a luxusipari bevételnek, az ő gazdasági helyzetük most nem annyira jó. Itt a világgazdasági turbulenciákra gondolok, magas kamatkörnyezet, kiszámíthatatlan geopolitikai helyzet, ők bizony
tehát
ezt megértik.
Akkor jó, amikor megy a szekére, és akkor költenek, de azt megérzik, amikor valami visszaesés van, és akkor visszafogják magukat szembe azzal, akinek olyan vagyonfelhalmozás van mögötte, hogy ezeket a mozgásokat azért ki tudja ülni szépen, és ugyanúgy tud fogyasztani, mint korábban.
Igen, ezek az aspiráló vásárlók ilyenkor nem a luxusiparból választanak, hanem inkább a prémium szegmensből, ugye az egy másik szektor, a luxus és a prémium, úgyhogy az aspirálók miatt most az iparágnak azért nem annyira megy, egy lassulás figyelhető meg, van akinek így is megy, azoknak a brendeknek, akik nyilván a ultra vagyonos magánszemélyekre fókuszálnak, gondolok itt mondjuk egy Hermészre, ahol nagyon magas a belépési szint, tehát ott igen nehéz bármit is jobb áron megvásárolni, outletje sincs, de most nekik mindig is ment, hogyha a részvényeiket is nézzük, mert ők erre a körre esküdtek, akinek ugye a vagyon a szinte válságálló.
Uh-huh. Uh-huh. Akkor ez magyarázat arra is, pont itt az adás előtt beszélgettünk ugye a Louis Vuitton részvényekről, hogy pont tavaly előtt év végével indult egy ilyen emelkedő szakasz, ami össze gyakorlatilag olyan hírek jöttek, ugye, hogy a kínaiak jönnek ki, és megindulhat a gazdasági felemelkedés, a kínai az szeret vásárolni európai márkákat, és ez meg is emelte az árfolyamát az LVMH-nak, akkor ők tipikusan ezek az aspiráló vásárlók, gondolom, mert ugye épp amikor náluk volt egy ilyen beszűkülés, akkor eltűntek, akkor a gazdasági visszaesésnél nem vásároltak, amikor a kilátások jók, akkor meg számítottak rá a luxus márkák képviselők, hogy akkor jönnek és költenek.
Igen, ugye hát az LVMH-nak tavaly volt ugye a legnagyobb cég érték, azt hiszem 500 milliárd eurót ért,
igen,
el, volt a legértékesebb,
igen.
És akkor
egy pillanatra.
Igen. És a világ leggazdagabb listán is, igen, ekkor eltérre, ugye?
Árnó úr.
Igen,
Bernard Árnó. Igen. Úgyhogy az LVMH az volt Európa legértékesebb cége, most is azt hiszem a második, mert az a dán gyógyszergyártó cég vette át a helyét, de a kínaiakra visszatér. Igen, Kína és a kínaiak, vagy ázsiaiak, az egy nagyon fontos piaca a luxusiparnak. Például, ha már LVMH-ról van szó, az első kávézóját ő nem Párizsban nyitotta, hanem Oszakában. Tehát ő nagyon-nagyon-nagyon figyel az ázsiaiakra, de nem csak az LVMH, hanem az egész luxusipar több olyan divatbemutatót rendeztek meg, amit kifejezetten az ázsiaiakra fókuszálva készítettek, vagy ha a Gucci-t nézzük, ugye neki egy óriási fellendülése volt a elmúlt években, most mondjuk visszaesése van pont Ázsia miatt, mert ő az ázsiaiakra tervezett, és neki az hozta a nagy búmot, hogy kifejezetten azokra a fogyasztókra vagy felhasználókra tervezett termékeket, de nekik most annyira nem megy, most annyira nem vásárolnak, ez abszolút érződik. Tehát a Gucci most ebben az első pár hónapban, az évben azért nem produkált új eredményeket, profit warningot is kiadott a tulajdonos.
Aha, hát logikusnak tűnik, hogy Ázsiában azt hiszem számosságukat tekintve is a legtöbb új milliómos, milliárdos ott. Tehát ott van egy nagy dinamika, számosságukat tekintve, meg vagyonokat tekintve is, ugye elég szép kis vásárló közönség jöhet össze a luxusipar számára, és erre nyilván építenek is.
Csak egy közbevetett kérdés, a vásárlás hol történik? Tehát itt még mindig a fizikai boltok vannak a középpontban? Ez mennyire tud a luxus költés átterülni az online csatornákra például?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye COVID ideje alatt ezek az online luxus piactereknek a bevétele nagyon megnőtt, és egy nagyon nagy hype volt körülöttük, és nagyon sokan ott vásároltak. Nagyon fölment a cégeknek az értéke az online piactereknek, luxus piactereknek. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy az idei évben majdnem mindegyik kézzétek egy csődbe ment.
Tehát, hogyha mondjuk... Ilyen szinten estek vissza, hogy...
Ez eszméletlen szinten aha. visszaestek, tehát ha mondjuk egy Farfetch-re gondolunk, ami egy ismertebb ilyen luxus piactér, ott mondjuk egy dél-koreai befektető jött, aki egy 500 milliós tőkeinjekcióval befektetéssel kimentette a csődből. De vannak olyan luxus piacterek, amik egyik napról a másikra teljesen csődbe mentek, és nem is tudnak fizetni se a fogyasztóiknak, se a márkáknak. Tehát az online piacterek nagyon rossz állapotban vannak. Egyetlen van a MyTerezza, ami fent van még, de neki egy óriási cégérték visszaesése volt. Azért, mert az emberek visszatértek ugye a fizikai boltokba. Nyilván ezek azért olyan magas árcédulás termékek, amiket meg szeretnél nézni. Hát azért online több ezer, tízezer, százezer euróért vásárolni azért az...
Meg sokat beszélgetünk a vásárlói élményről, de azt hiszem, hogy itt aztán igazán, és ezek a vásárlók, tehát magát a vásárlást is egy élményként, egy tevékenységként élik abszolút. Meg, nem pedig kattingatás formájában, hogy várjuk a csomagot, és akkor örülünk.
Persze, meg ez a kör nagyon szereti ugye azt az élményt, hogy bemegy a boltba, aha. és akkor tényleg kiszolgálják, körülugják, pesgő, üljünk le, stb. Tehát ez egy nagyon fontos része a luxusiparnak, és ők építenek is rá, tehát ők rengeteg marketing büdzsét költenek arra, hogy a vásárlónak az élménye az milyen legyen, amikor egy ilyen termékhez hozzájut. Úgyhogy abszolút visszatértek a fizikai lokációkba, vagy boltokba az emberek, és az online-nak nagyon nem megy. Luxusban.
Hogy néz ki a másodlagos piac a luxusiparban?
Ez egy 45 milliárd eurós iparág, ami azt gondolom, hogy nem kicsi, és én mindig azt szoktam mondani, hogy luxus az a paradoxonoknak a világa, mert kevés olyan más iparág van, ahol elmondható, hogy minél régebbi valami, annál értékesebb. A luxusiparban ez általában így van, ha csak autókat nézünk, ugye, nincs ma olyan drága új autó, mint egy régi oldtimer, vagy egy klasszikus igen. autó.
És azért néhány évet várni kell rá azért. Először még csökken az értéke, és csak utána kezd el.
Hát jó, hát luxusban azért más, luxusban azért más, tehát igen, ott is van olyan, amit megveszel. Uh-huh. Igen, de ez azért van, és a másodlagos piacnak a luxusiparban azért van jelentőség, és azért drágább általában majdnem minden. Nagyon nehéz a hozzájutás.
És a hozzájutás,
tehát igen. ha itt autókra, órákra, táskákra igen. gondolunk, akár borokra, stb., nagyon-nagyon nehéz hozzájutni.
Sok esetben jó, hogyha egy listára fölkerülsz, amin keresztül várhatsz,
hogy megkapjál
se biztos, egy...
De itt ilyen 8-10 éves várólistára vannak, és senki nem garantálja, hogy te akkor a nap végén fogsz kapni. Most ezt árazza be a másodlagos piac, és ezért van az, hogy mondjuk egy termék adott esetben 2-3-szorosa a bolti árnak, úgymond használtan, ha lehet ezt így fogalmazni, mint hogyha te újonnan vennéd meg, mert nagyon-nagyon nehéz hozzájutni.
Most akkor nem tudom eldönteni, hogy akkor luxus részvényt vegyek, vagy egy autót, melyikkel járok jobban.
Ez egyébként jó kérdés.
Hát ha hozzá tudsz jutni, akkor én a terméket mondom, mert az majdnem biztos, hogy 2-3-szorozza az értékét, akár rövid távon. Azért mondjuk vigyázni kell, ezzel például órákra szokták ugye mondani, hogy most azért a gyors visszapattanás az nem olyan valószínű, tehát ha valaki csak befektetési szándékkal vásárol, akkor értsen hozzá azért eléggé, hogy most tényleg melyik márkából melyik modellt kell megvenni ahhoz, meg hát legyenek meg a bolti kapcsolatai, hogy mondjuk kiadják neki azt az órát. Különben azért viszonylag hosszabb időt kell várni, tehát mondjuk egy 10-15 évet, hogy tényleg annak az értéke.
Hát még a Merkur se volt annyi az átkosban. Úristen, 10-15 hát évet.
És ha hozzájutottál az akkori Dacia-hoz, az nem ment fel az ára annak.
Nem ment fel.
Bár egyébként a Dacia pont
a rossz
példa.
A luxus ebben különbözik.
Pont rossz példa, mert azt mondták egyébként, hogy ha kiúsztad a Merkur terepről, és ugye a 3 hónapot felett vártál, akkor jobban el lehetett adni igen. egyrészt ugye a lista miatt, másrészt meg rendszeresen Lukas benzintankkal, meg mindenféle problémával jöttek ki, és addigra minden meg lett javítva rajta, és onnantól lett az egy jó autó, de hát az közel, az nem
jó, egy Ferrari esetében igen, nem az a helyzet.
Igen. Szóval igen, hogyha befektetés, és most adjunk a részvénynél, mert látható, hogy a termékhez jutás azért nem olyan egyszerű és egyenesági, megérteni
szerintem a hallgatóink nagyobb része, és inkább a kis igen. befektető vonalon maradna, mint a nagy, ez, egy nagy értékű luxus.
Ez hogy érdemes? Vásárlás. Tehát eltekintve az ilyen magamfajta spekulációktól, tehát hogyha egy portfólióba rendezzük, akkor hol a helye a luxus termékeknek? Mikor érdemes belőlük vásárolni, milyen súllyal érdemes tartani, kötelezően kell tartani folyamatosan? Mert a válságállósága nekem egy ilyen kicsit ilyen kiegyensúlyozó szerepet is felmutat ezeknek a részvényeknél, szóval hogy viszonyuljunk hozzájuk?
Én azt gondolom, hogy ez egy válságálló szektor. Itt is azért valamennyire érteni kell hozzá, mert vannak olyan márkák, amik nagyon be tudnak esni, de vannak, amik ugye stabilan mennek. Tehát én azt mondom, hogy portfólióban mindenképpen van helye luxusipari cégnek, vagy részvénynek, annál is inkább, hogy hosszabb távon 5-10 évvel azért majdnem mindegyik márkának a részvény árfolyama az növekszik. Ha mondjuk egy Hermész nézünk, amit már említettem, hogy ő neki egy elég jó stratégiája van, mert arra a fogyasztói körrelő, akinek szintén válságálló vagyona, ott 5 év alatt 2,5 szereződött mondjuk az árfolyam. Az mondjuk azért egy elég jó papír. Igen. Szerintem, tehát ez kevés tudja.
Tehát a, bocsánat, így az így kimutatható, hogy a legfelsőbb kategóriára célzó cégek felül teljesítenek?
Igen.
Tehát akkor ez...
Abszolút, abszolút.
Tehát és válságállóbbak, tehát rossz, Chanel, rossz időszakban, és akkor ők jobban.
Igen, Mikor Chanel nincs tőzsdén. De hogy azok a márkák, akik erre a körre lőnek, azoknak a részvény árfolyama az majdnem biztosan nőni fog. Szemben azokkal, akik mondjuk egy Gucci, aki a Kering csoportnak a tagja, ott most egy visszaesés figyelhető meg. De ők mondjuk inkább ezekre az aspiráló vásárlókra vagy felhasználókra építettek. Hát ez most meg is látszik, mert nekik visszaesett mind a bevétel, mind a profit, így ugye a részvény is, vagy a részvény árfolyam.
Tehát ez inkább azoknak való, akik a ciklusokat is jobban érzik, és gondolom a leszállóákban.
Hát valamennyire értenek hozzá, vagy akkor tényleg ezekbe fektetnek, mondjuk egy LVMH-nak a részvénye is általában azért fölfele szokott menni, vannak volatilitások, de hogyha mondjuk vár az ember 2-3 évet, ami még mindig nem egy olyan hosszú idő, akkor én azt gondolom, hogy ez egy jó befektetés, és a portfólióba elfér.
Mi nem látunk bele ennyire. Milyen izgalmas résztendenciát, vagy ami most újdonság, és sose gondolnánk rá, akkor mit mondanál, mit emelnél ki, ami szerinted most a legizgalmasabb a luxusiparban?
Hát én mindenképpen a laboratóriumi gyémántok térnyerését emelném ki.
Hát azok meg hogy működnek?
De hát az nem veszély inkább, hát hogyha ez már egy
a
valóság.
A veszély a természetes gyémántra, de az amúgy...
Természetes gyémánt, igen. Na jó, de arra is, hogyha ezt kitalált, és lehet csinálni, akkor onnantól bármilyen mennyiséget lehet csinálni.
És ez így van.
Bár tehát a Swarovski most... is tud bármennyit előállítani, és végig is drága.
De ez most olyan érdekes, amit mondtam, a Swarovski is, meg a Pandora is, ők most beruháztak laboratóriumokba, ahol gyémántokat állítanak elő, és ők árulnak gyémántot, nekik van gyémánt kollekciók. A Pandora egyik évvel a másikra kétszerezte a részvény árfolyamát. Tehát ő mondjuk egy nagyon jó befektet, de emiatt. Uh-huh. Azért, mert ő most laboratóriumi gyémánttal foglalkozik. Elő. Ugye? De ez még mehet följebb, úgyhogy még lehet, hogy nem vagy olyan rossz pont. Szóval az elmúlt években ezek a laboratóriumi gyémántok olyan minőségűek és olyan előállításúak, teljesen ugyanolyanok, mint a természetes ékszer gyémántok, tehát szabad szemmel nem lehet megkülönböztetni, és nagyon-nagyon népszerűek. Tehát Amerikában minden második gyémánt ékszer az laboratóriumi. Korábban ez több hét volt ennek az előállítása, ma pár nap olyan cikket is olvastam, hogy pár óra, ezt mondjuk azért kicsit kétlem, és mondjuk egy olyan $200-300 per karát az előállítási költség. Aha. Na most itt azért a természetes gyémánt, és egyetlen egy óriási különbség van köztük, az az ára. És itt akár a természetes gyémánt és a laboratóriumi gyémánt ára között 95%-os különbség is lehet, ugye nyilván a laboratóriumi javára, nyilván a minél nagyobb karátoknál, a minél nagyobb köveknél. És hát ez ugye elég népszerű, mert hogyha az embernek van egy fix büdzséje, mondjuk egy eljegyzési gyűrűre, és mondjuk vehet természetesből egy, nem tudom, 0,1 karátot, amit úgy alig lát valaki, meg mondjuk egy 1-2 karátot, ami már azért szabad szemmel is nagyon jól látható.
És nyilván akkor... a külső szemlélőnek nem tűnik föl, hogy az...
Hát az valószínű, hogy
hát
nem.
És a nagy márkák is ezzel dolgoznak. Tehát a Louis Vuittonnak is van laboratóriumi gyémánt kollekciója, ő is beruházott amúgy ilyen laboratóriumban. Ez talán még jobban igazolja azt, hogy nem csak a kisebb, vagy hogy bizsú márkák, mint Swarovski, Pandora használják, hanem a nagy márkák is elkezdték a laboratóriumi gyémántokat beépíteni az ékszer kollekciójukba.
Hát ez nagyon izgalmas.
Abszolút.
Még egy területet nézzünk meg, esetleg a luxus ingatlanokét, hogy azzal hogy állunk. És itt megint kezdhetünk azzal Magyarországgal. Azért már lehet milliárdos összeg szintű ingatlanokat is látni, itthon azt gondolom, az már nevezhető luxusnak.
Igen. Most amúgy a luxusiparban, hogyha mondjuk a kereskedelmi ingatlanokat nézzük, ott milliárdos értékek vannak euróban, ami igen, egy picit más, mint, ugye, kicsit más szint, mint forintban, de most abszolút az a tendencia az elmúlt évben, meg az idei évben, hogy ezek a nagy cégcsoportok, LVMH, Kering, vagy akár a monobrand Chanel is, nagyon nagy értékű kereskedelmi ingatlanokat vásárolnak, ugye a top lokációkon, tehát New York Fifth Avenue, Champs-Élysées, Párizs, Milánó, Montenapoleone, és például Kering az most 1,3 milliárd euróért vásárolt meg az idei évben egy Montenapoleone-n, ugye Milánóban ingatlan. Nyilván ezzel az a céljuk, hogy ezek a világ legdrágább négyzetméterű utcái, tehát jól fogják tudni kiadni, illetve ugye biztosítják saját számukra a megjelenést, és nem függnek. Vagy...
Tehát ebben ők is benne vannak, és ki is adják részeiket.
Így van. Aha. Tehát most például, amit a Kering csoport megvetnek, ki ott van üzlete, plusz a LVMH-nak is kiad belőle egy
részt. És akkor is hoznak létre egy ilyen luxus üzletházat gyakorlatilag a igen, maguk képviseletének a vezérletével, hogyha lehet így nevezni.
Így van, mert hát, hogy nekik meg kell jelenni ezeken a lokációkon, és akkor így tudnak ingatlanokhoz jutni. Csak érdekel, például a tavalyi évben a LVMH 2,5 milliárd euróért vásárolt ingatlanokat Champs-Élysées-n és a Fifth Avenue-n, úgyhogy nagyon nagy összegeket költenek.
Ezek, igen, igen. Hát, még folytathatnánk, csak időnk nem engedi, ennyi volt a mai keret. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, egy olyan területre tudtunk így hajókázni, amire így talán kevesebbet és kevesebben látunk rá. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és szép napot neked.
Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
Orbok Ilona volt a vendégünk, a BDO Magyarország cégcsoport egyik ügyvezető tulajdonosa.